Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, azoknak az igéknek a rövidebb verzióit, amik olvasmányként elhangoztak az előző percekben, Mózes első könyvéből, Ézsaiás próféta könyvéből, Jelenések könyvéből és Pál apostol második korintusi leveléből. Isten igét helyünkről felállva hallgassuk. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, a föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen, és lett. Ézsaiás ezt írja, Ézsaiás könyvében így szól Isten, mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit majd teremtek. Nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre szülnek, mert az Úr áldott népe ez, ők és leszármazottaik. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom. A farkas a bárányjal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt és nem pusztít sem szent hegyemen senki, így szól az Úr. János pedig ezt írja, és láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek. És maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő pedig ezt mondta, íme újjá teremtek mindent. Pál apostol pedig ezt írja, Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint, ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Amen. Foglaljunk helyet. Miről beszélt a pap? Kérdezi otthon az asszony az urát, ugye a régi, jól is minden, talán mindenki által ismert tréfában. Hát a bűnről. És mit mondott róla? Ellenezte. Így van. Hát röviden így lehet összefoglalni az bármelyik ilyen hirdetést, ugye, az esetek többségében. Tudunk-e ilyen röviden összefoglalni dolgokat? Hát én nem ígérem, hogy ilyen röviden fogom összefoglalni az ilyen hirdetést, de ennél nagyobb kérdést teszek itt föl. Miről szól a Biblia? Az Isten igéje. Összetudjuk-e foglalni ezt az elképesztően gazdag könyvet, a könyvek könyvét, ami elképesztő szövevényes, mindig újra és újra rácsodálkozom arra, az ábrára talán látták a testvérek, most nem hoztuk a kivetítésbe, de a Híd magazinban is megjelent az egyik számban az elmúlt évben, ahol ábrázolják grafikusan a Biblia könyveinek és fejezeteinek az egymásra való hivatkozásait, a kereszt hivatkozásokat, és ilyen félkör ívek vannak, színes, szép ábra, az egész 65 ezer vagy hány kis ívből rakták össze azt a grafikát, ennyit találtak eddig a tudósok, ennyi kereszthivatkozás, és mennyire lehet, amit még föl se fedeztünk évszázadok Biblia kutatása alatt, és följegyzések és elmélyedések következtében. Egészen fantasztikus az, ahogy a Szentírás ilyen organikusan, szervesen, egybe kapcsolódva nő, és elképzelni is lehetetlen, hogy ezt emberek hozzák úgy létre évszázadok, tulajdonképpen évezredek alatt, évezredes távlatban több tucatnyi szerző, hogy ez így fűződjön össze ilyen gazdagsággá. Hát olyan ez, mint amikor hát a kertészkedésről volt szó, Enikő ugye kérdezte, hogy ki fogott itt kapát a kezébe. Mindenki, hát tudjuk, hogy milyen az, amikor gyökerestül akarunk valamit kivenni, és valami mást meg nem, mondjuk a gyomot kihúzni a palántát meg nem, és jön minden, mert össze vannak kapcsolódva gyökerek ott a föld alatt, szóval, hogy valami ilyen elképesztő szövevényes gazdagsága a Biblia, és számtalan történet van benne, és akkor össze lehet-e foglalni röviden. Vagy ha össze kellene, akkor hogy foglalnánk össze? Hát én nyilván a téma felütése kapcsán is, de nem csak ezért, hanem mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos üzenet a Bibliának, és talán az egyik legjobb móda, hogy megfoghatjuk az Isten üzenetének a teljességét, ha azt mondjuk, hogy miről szól a Biblia? Hát teremtéstől az újjáteremtésig. Istenről, a világról és rólam. Talán a legkevesebb szóval így foglalhatnánk össze. Teremtéssel kezdődik, és az újjáteremtéssel fejeződik be. Ez a Biblia nagy története, a kifeszített vászon, amelyen elhelyezhetjük, és el is kell helyeznünk a saját életünket. És milyen érdekes az, hogy milyen sokat beszélünk. Tulajdonképpen minden igehirdetésben előbb-utóbb meg kell érkeznünk oda, hogy a teremtésről beszéljünk, a teremtés történetről, és aztán ott az első fejezetekről, a bűnesetről. Mert mindaz, ami minket ma meghatároz, a mindennapjaink szintjének a tapasztalata mögött, a sokszor nyomorult tapasztalatai mögött egy kozmikus háttér van, egy kozmikus megborulása van a világnak. És ez ott van leírva az első lapjain a Bibliának, és hogyha nem jutunk oda-vissza addig az első kifeszítési pontig, akkor nem tudjuk értelmezni azt, vagy nem igazán lesz viszonyítási pont, hogy hogyan értelmezzük az életünket és azt, hogy mi van a világban. És talán ritkább az, hogy ez a második kifeszítési pont is létrejön, ami nem véletlenül keretezi a Bibliát, hogy ott van az elején a teremtés, és a végén ott van a jelenések könyvében az újjáteremtés, és ennek a feszültsége feszíti ki, újra mondom, ezt a vásznat, amin az egész életünk és az egész világ története elhelyezhető és megérthető. És milyen fontos az, hogy a másik feszítő pontja is meglegyen ennek a vászonnak, hogy meglegyen a keret, hogy összeálljon ez a kép, hogy nem csak az van, hogy egyszer ez mind jó volt, és látta Isten, hogy jó, és bizony megáldotta az egészet, de elrontottuk. És hát most aztán isszuk ennek a levét, de hát megmondta, hogy ez lesz, hát persze, és akkor most mi van? Nem, hanem ott van a másik fele is, hogy ő szeretné ezt helyreállítani. És valójában a történet arról szól, hogy összeköti az ívet a kettő között az Isten, ez az ő nagy szándéka, nagy akarata, nagy missziója, és ebbe hív meg minket is, ezért született meg mindaz, és jött létre, ami a Bibliában aztán le is van írva, és így értelmezhető valóban a mi életünk és világunk, és hogyha az a második pont nincs meg, a másik fele nincs ennek meg, akkor nem teljes, nem lesz teljes a kép, gyűrött lesz az a kép, aminek ki kellene feszülnie. Teremtés és újjáteremtés is, ami közte van. Teremtés is, nem akarok erről hosszan beszélni, de azért szeretném aláhúzni, hogy nem feltétlenül abba az értelmezési mezőbe szorítva, ahol az elmúlt 150 évben általában beszélünk erről, és én is éveken, évtizedeken keresztül nagyon szerettem elmélyedni ebben, kicsit a természettudományokban is, meg vitatva ugye a modern elméleteket, és akkor hogy feszül egymásnak a Biblia és a tudomány, és mit kezdünk ezzel, és akkor kreáció és evolúció, és beleszorultunk ebbe a gondolkodásba, és én azt gondolom, hogy ez nagyon téves értelmezése vagy kezelése az egész teremtés történetnek. Nem erről szól a teremtés történet, és nem erről akar beszélni, nem arról akar minket meggyőzni, hogy jött létre ez a világ. És nekünk nem ezzel kell vitatkozni, és nem kell megvédenünk a Szentírást, pláne az Isten, meg az Istent aztán még inkább nem kell, vagy még kevésbé kell megvédenünk. Hanem arról szól, nem a hogyanról szól, hanem arról, hogy kicsoda és miért hívta életre ezt a világot. Arról szól, hogy Isten a világ ura, aki megzabolázza a káosznak az erőit, és rendet teremt ebben a világban, és uralja ezt a világot. És meghívja ebbe az embert, hogy művelje és őrizze, hogy legyen ebben társ, hogy legyen ebben a képviselője itt a Földön. És az újjáteremtés, és erről is hadd mondjak egy szót, kicsit azoknak, akik úgy gondolják, hogy egy ige hirdetésben mindig kell egy kicsit héberezni, vagy görögözni, hoztam ilyen csemegét, nehogy szó érje a ház elejét. Szóval, hogy mit jelent ez az újjáteremtés? Kétféle szó van, amit újnak fordítunk a görögben, vagy a görögből a magyarban. Az egyik a neos, a másik pedig a kainos. A neos az azt jelenti igazából, hogyha a frissebb, az újabb, a fiatalabb. Ilyen kontextusokban szerepel, mint Jézus példázatában az új bor, vagy a fiatalabb testvér, középfokba helyezve, ugye a tékozló fiú példázatában, a kisebbik fiú, vagy az ifjak az abcselben. Szóval, hogy a frissebb, újabb, fiatalabb, de lényegileg ugyanaz, amiről lesz szól. A kainos viszont valami lényegileg mást jelent. Az új tömlő, az új parancsolat, az új szövetség, az új teremtés, az új Jeruzsálem, ezekben a szókapcsolatokban szerepel ez a szó. És egyszerűen nem azt jelenti, hogy egy kicsit frissebb, fiatalabb, hanem valami egészen más. Nem csupán újabb keletű, hanem lényegében is különbözik a korábbitól. Az új teremtés is ilyen. Új az, ami a régebbi helyét elfoglalja, addig még nem használták, nem volt érvényben, mondja Balázs Károly a szótárában. Nem egy megjavított régi. Egyre kevésbé divatos ez ugye, hogy javítgatjuk a régi cuccainkat, most már nem is nagyon lehet, mert nem úgy vannak összerakva, de hát hány és hány, azért ilyen lomtalanításoknál otthon is találhatunk ilyeneket, amit még a nagypapa még megszegecselt, meg megpatkolt, meg nem tudom én mi minden, meg megfarigcsált, meg kiegészített, felújított. Nem valami felújított dologról van szó, és nem is egy frissebb kiadásról van szó. Jancsi itt most egy ilyen Helmond orgona utánzaton játszott, de majdnem elhozta a saját zongoráját, csak volt egy története, azért hadd osszam meg, mert ez pont ide jön, ugye, hogy mit jelent az, hogy valamit megjavítanak, vagy felújítanak, hogy vásárolt egy nagyon klassz hangszer, de garanciális időn belül hiba jelentkezett, és akkor visszaküldte, hogy javítsák meg. Meg is érkezett a megjavított hangszer, csak elég gondatlanul postázták, úgyhogy nagy forpadások voltak rajta, mire megérkezett hozzá, és akkor visszaküldte még egyszer. Nem volt nagyon késő. Ezt most nem részletezzük, nem ez a lényege, de hogy végső soron addig-addig fajult a helyzet, meg húzták az időt, hogy küldtek egy másikat. És tegnap néztük a fényképet, hogy ugyanolyan csomagolás, doboz, egyiken rajta volt a pecsét, hogy mikor került ki a gyárból, meg a másikon is rajta volt a pecsét, hogy mikor került ki a gyártósorról az a hangszer. Ugyanaz a hangszer, csak frissebb kiadásban, és akkor talán ez nem a rossz széria lesz, mert egy évvel későbbi a pecsét azon a csomagoláson. De hát valójában nincs változás, hogy Jancsi azért most izgul, hogy vajon előjön a gyártási hiba, mert hát egy kicsit frissebb, de ugyanúgy hordozhatja azokat a rossz géneket a mérnöki tervezés nyomán is, ami aztán előjöhet hibaként. Isten újjáteremtése nem ilyen javítgatott, vagy egy kicsit frissebb kiadás, hanem egészen más. Nem akarok ebbe a példába is jobban belemenni, mert nem vagyok ilyen veterán autó bütykölő, de mindig csodálom az ilyen jármű csodákat, meg azokat, akik elképesztő energiákat beletesznek, és fantasztikus ilyen kis videókat lehet látni az interneten, hogy tudom én, 12 éven keresztül egy szétrosdált autót találva a garázsban egyszer csak összeraknak, és ott másfél percben össze van foglalva, hogy újra létrejött az autó. És úgy néz ki, mint nem tudom én, 120 évvel ezelőtt, ahogy legurult a gyártó sorra, valami fantasztikus, különleges autó csoda. Egy darabja sem az eredeti, és lehet, hogy pont úgy néz ki, mint ahogy kell, de már nem voltak meg azok a gyártósok, mert sokkal kifinomultabb technikával lehetett létrehozni minden elemét annak az autónak, és kellett is, de tulajdonképpen egészen új, emlékeztet a régire, de egyedileg és fantasztikus módon állt elő, és hozta létre az, aki újjáteremtette. Teremtés és újjáteremtés. A második dolog, amiről szeretnék kicsit beszélni ezeknek az igék kapcsán, hogy azt látjuk, hogy átszövi a Biblia egészét ez a kérdés, mert ott a teremtés után rögtön az első lapokon látszik, hogy elromlik valami. És az Isten kegyelme is megjelenik, és a másik szál is nem csak ez az elromló, szakadozó, foszladozó történet megy ott végig, hanem az Isten rögtön beleszövi azt a szálat, ami az ígéretnek a szála. Már ott a bűnesetnél elhangzik az Isten ígérete, hogy, hogy lesz megváltás. Hogy nem hagyom magára ezt a világot. Nem ez a célom, hogy minden tönkre menjen, és én végignézem azt, hogy a szeretetem túlcsordulásából létrehozott világ rohan a pusztulásban, és pusztítja saját magát, és megy tönkre. És elhangzik ott az ígéret, és aztán az Isten elkezdi szőni ezt a történetet, és újabb, és újabb, és újabb ígéretek következnek. Emberek ígéretekre indulnak el, mint ahogy Ábrahám is, és évtizedek után is csak talán egy-egy apró mozzanat az, ami ebből beteljesedik Ábrahám életében, de úgy hal meg, hogy tulajdonképpen az ígéretekben hisz. Ahogy erről a zsidókhoz írt levél beszél is, hogy hát ők még úgy hittek, hogy még nem teljesült be semmi. Az Ószövetségnek a hit hősei. Bár aztán jönnek ennek elemei, de végsősorban ígéretek maradnak. És Ézsaiás is erről beszél. Lát valamit, egy fantasztikus víziót, de még csak valahol a távolban. És összecsúsznak ezek a képek, és egy nagyon szemléletes képet olvastam erről, hogy is kezeljük a mi korunkból nézve ezeket az ószövetségi proféciákat, amikből egy jó néhány már beteljesedett, de van, ami meg még nem, mert nyilván ez az ézsaiási profécia sem teljesedett még be a maga teljességében, hogy tulajdonképpen az Ószövetség profétái, mint egy teleszkóppal, egy távcsővel néznek előre a messzeségbe, és látnak ott hatalmas csúcsokat, hegyvonulatokat, amelyek egy síkból van látszanak, abból a nagy távolságból, de valójában lehet, hogy ahogy közelebb érünk ezekhez a történetekhez, kiderül, hogy azok nagyon távoli mélységben is távol lévő, egymástól távol lévő hegycsúcsok, és mi itt vagyunk a hegyek között most már, amiket Ézsaiás még távolról szemlélt, mint távoli hegyláncok, mi már ezek között a csúcsok között járunk, van, ami már bőven mögöttünk van, a megváltás története, de van, ami még előttünk. Beteljesedett mindaz, amit Isten ígért, amit Ézsaiás még távoli történetként látott, ez beteljesedett. Milyen izgalmas az, hogy ott van perfektumban, megtörtént, lezárult eseményként, az Isten maga mondja ki a trónuson ülőként a rendőrségként, hogy megtörtént. Ezen túl vagyunk, ez már mind valóság, létező dolog, de még nem teljesedett ki. Beteljesedett, és ki fog teljesedni. Ezt is mondhatom, és ez az, amit János már látott. Ő meg ebben nyert bepillantást, és erről tudósíthat bennünket is. A beteljesedett, és ki teljesedni fogó, hogy magyar tanul mondjam, ígéretek. És végül valóság mindez? Vagy csak egy száműzöttnek a víziója, ott egy szigetem? És erről meg Pál apostol beszél, aki azt mondja, hogy valóság, igen, Krisztusban. Valóság. Mert hát úgy éljük az életünket, hogy telé vagyunk annak minden nyomorúságával, és hogyha itt ilyen panaszkört kellene tartanunk, szerintem nem mennénk ma haza, mert úgy bele tudnánk melegedni. Mindenki tudna mondani valamit, több szólamban tudnánk erről áradozni, hogy mennyi minden van bennünk, meg körülöttünk, amivel küzdünk, ami fáj, aminek nem úgy kellene lenni. És körbevesz minket egy világ, amiben kapkodjuk a fejünket, mondhatjuk azt, hogy világrendek jönnek és mennek, és azért én is emlékszek már egy olyan világrend megdőlésére, aminek a végén egy történész nagyvonalúan és nagyképpen azt mondta, és írt egy ilyen könyvet, hogy a történelem vége. Ugye megdőlt a főgonosz, a Szovjetunió, és akkor most már úgy kiteljesedik a nagy szabad világ. Vége van a történelemnek, és most eltelt egy néhány évtized, és látjuk, hogy nincs vége a történelemnek, sőt, újabb és újabb dolgok vesztek minket körül, és figyelünk, hogy mi fog történni, és mi lehet még, és mit kezdünk ezzel. Tehát jönnek, mennek a világrendek, de van egy másik valóság, és tudunk-e úgy élni, hogy valójában minket ez a másik valóság határoz meg, és ez borzasztó nehéz. Most már jó néhány évvel ezelőtt egy tanévet kintölthettem az Egyesült Államokban ösztöndíjas tanulmányokon, és a vége úgy alakult, hogy haza kellett jönnünk előbb, és még nem volt minden dolgozatom kész, És körülbelül 2 vagy 3 hetet éltem úgy, hogy egyszerre kellett volna 2 dimenzióban jelen lennem. Lehet, hogy valakinek ez nagyon megy, akik sokat utazgatnak ilyen üzletemberként, meg így a világban, vagy dolgoznak úgy, hogy külföldi cégnek dolgoznak, és akkor egyszerre van fönn a falon, ugye vannak ezek a multinacionális cégek, hogy ott van, hogy a New York idő, meg a shanghai, meg a budapesti, meg minden, és akkor egyszerre minden időzónában jelen lenni. Hát én nagyon küzdöttem az, hogy itt élem az életemet a közép-európai időzónában, és közben azon kell gondolkodnom, hogy az amerikai időzónában mi van, mert még ott lezáratlan dolgaim vannak, és igazából oda kell készülnöm és írnom még egy-két dolgozatot, és a többi, és a többi, és ez a kettő, és hát nem megy. Nem tudom függetleníteni magam a helyzetemtől, és kiszagatok abból a világból, és közben az Isten meg erre hív meg minket, hogy úgy éljünk benne ebben a világban, hogy tudjuk, hogy van egy másik, egy e fölött lévő valóság, a valóság, és ez határozza meg mindazt, ahogy élünk itt ebben a világban. Pál apostol azt írja, meghaltunk vele együtt, hogy fel is támadjunk vele együtt. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, írja Galata levélben, és az efezusiaknál meg az, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Ez a Krisztusban lét. Nagy titok ez. Nagyon magyarázni nem lehet, mert Pál apostol még viszonylag jól csinálja, azt is nehezen értjük ugye meg azokat a bonyolult mondatokat. Boncolgatni kell, de meg lehet élni, hogy mit jelent ez, hogy Krisztussal együtt meghalok, és Krisztussal együtt feltámadok, és ez átírja mindazt, ami az életemben meghatározó, és ahogy viszonyulok mindahhoz, ami a világban van. És ez borzasztó fontos, kedves testvérek, ezt 2-szer vagy 3-szor szeretném aláhúzni, főleg most abban a politikai helyzetben, amiben mi vagyunk. Ahol nagyon nagy kérdés az, hogy mi az elsődleges valóság, ami meghatároz minket. Melyik buborékban éljük az életünket, ha úgy tetszik. És akkor kiderül a szomszédról, aki eddig olyan normálisnak nézett ki, hogy ő a másik buborékban él, és most majd áprilisig majd még meg is öljük egymást, vagy nem tudom én mi lesz. Megpróbáljuk meggyőzni, aztán utána ő is megpróbál minket meggyőzni, és akkor majd nem tudom. És hogyha az egyik nyer, akkor mi lesz, és ha a másik nyer, akkor mi lesz? És közben elveszítjük azt a sokkal mélyebb, magasabb és nagyobb valóságot, ami meg össze kellene, hogy kössön minket, hogy Krisztusban vagyunk. És mindegy, hogy a világrendek jönnek vagy mennek. És hogy hívják a kormányfőt, és hogy hívják az amerikai elnököt, és mindegy. Mert nekünk nem ő az Urunk, hanem az a Krisztus, aki újjá teremtett minket, és szeretné, hogyha ebben a valóságban élnénk elsősorban, és ez határozná meg azt, hogy hogy viszonyulunk a másik valósághoz, amiről itt délelőtt hallottunk. Hogy védjük-e a világot, vagy mit teszünk ebben a világban. Ez nem csak környezetvédelem, a teremtésvédelem, hanem ez a Krisztusban létből következik, hogy máshogy viszonyulok mindahhoz, a nyomorúsághoz, bűnhöz, károkozáshoz, mindenféle szintereken, ami a világban van. 2 történetet szeretnék röviden idehozni a végén. A Jelenések könyvének a háttere, ami János megírja ezt a könyvet, ezt a fantasztikus víziót erről a magasabb valóságról, az valami borzasztó háttér volt. Domitianus császár véres üldözései voltak. Egy nagyon érdekes történetet olvastam néhány hónappal ezelőtt erről a császárról, aki például olyan lakomát adott, ahol a meghívottak, mintha egy temetésre érkeztek volna, minden korom fekete volt, a falak, a padló, minden fekete fáklyák kísérteties fényénél, olyan kereveten feküdtek, ami koporsó formájú volt, mindenkinek névtáblája volt az asztalon, mint egy sírkő, úgy nézett ki, mellette volt a halotti maszkja, minden, mint egy temetésen, és végig rettegték ezek az emberek az egész lakomát, amin a császár jót szórakozott, aztán ott hagyta őket, amikor kiszórakozta magát, és szépen mindenki hazamehetett. Szóval ilyen kedves figura volt ez, és ez volt a háttér, és akkor még az üldözések, amik jöttek, ez volt a háttér, amin János megírja a Jelenések könyvét. Vagy fordítva? Vagy a Jelenések könyve a háttér azon a korszakon, amiben ez a császár ugyanúgy eltűnt a süllyesztőbe, mint az előzőek, meg a következőek? Mi az igazi valóság, és hogy élünk Krisztusban az igazi valóságban? És hadd hozzam ide, hogy változhat ez meg az életünkben, vagy hogy hadd hozzak ide egy bizonságtételt Csermely Pétertől, egyetemi lelkészünktől, aki lejegyezte ezt, a következő hídban valószínűleg meg fog jelenni, úgyhogy most ez ilyen premier előtti, csak itt, csak most, csak nektek, kedves testvérek. Ezt írja a feltámadás kapcsán. Az Úr feltámadt, valóban feltámadt. Érdemes megvizsgálnunk magunkat, ki tudjuk-e mondani az igenlő választ erre az indító mondatra. Van-e bennünk bizonyosság a Jézus feltámadása felől, átható örömöt ad-e ez a bizonyosság nekünk az életünkben? És hoz egy történetet, a Szentföldi Zarándok utam története, amikor kivételesen sok ember gyűlt össze a Szent Sír előtti sorban, amikor a csoportunk odaért. 4-5 óra várakozás után jutottunk csak sorra. Addigra a sor már még nagyobb lett. A kicsin sírkamrában egyszerre 3 ember fért el egymás mellett. 5-6 másodperc jutott mindenkinek arra, hogy bent legyen. Így aztán a bejárathoz közeledve mindenki azon gondolkodott, hogyan jut majd be a leghamarabb, hogy ne vesszen el az a néhány értékes másodperc. Hogyan ad helyet a többieknek, hogy mindenki gyorsan elférjen. De pontosan akkor, amikor a mi hármasunk bement volna, a sírra ügyelő szerzetesek úgy döntöttek, hogy gyorsítják az eseményeket, és ezentúl 4 embert tuszkolnak be a 3 helyet. Dugába dőlt a tervünk. Az 5-6 másodpercünk legalább fele a váratlanul betuszkolt többlet testvérnek a sírhoz engedésével telt el. Kétségbe estem, imádkozni kezdtem. Feltámadt Úrunk Krisztus, hát már csak 2 másodpercen maradt veled lenni. Hát mire elég ez? És ekkor valami leírhatatlan történt. Jézus megmutatta, hogy mire elég 2 másodperc. Minden átmenet nélkül akkora öröm töltötte el a szívemet, mint sem azelőtt, sem pedig azóta soha. Öröm robbanást éltem át. Üdv rivalgás bomba vetette szét a lelkem minden porcikáját. Azóta tudom, hogy nem véletlen, hogy a feltámadásnak nem volt szemtanúja. Azóta tudom, hogy a feltámadás nem úgy történt, hogy Jézus először kinyújtóztatta a jobb lábát. Úristen, mennyire fáj! Mi ez a lyuk az oldalamon? Mi történt velem? És vagy kitápászkodott a sírból, hanem a feltámadás egy hatalmas, győzelmi életrobbanás volt. Az örök élet berobbanása ebbe a földi világunkba. És ez az örök élet itt is maradt velünk. Megérhetjük minden héten az úrvacsorában. Mert aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napom. És erre készülünk most, kedves testvérek. Megvalósult, beteljesedett, és ki fog teljesedni. Ez az Isten ígérete a teremtésről és az újjáteremtésről. És valahogy a mi életünkben is ott vannak ennek a mérföldkövei. Az egyszer megtörtént meghalás és feltámadás a keresztségünkben, ami ennek a képe, hogy meghaltam Krisztussal együtt, ahogy Pál apostol írja, és feltámadok vele együtt, és feltámadtam, és az úrvacsorában, ami bekapcsol minket az örök élet dimenziójába. Amikor átér, nem kell elmennünk a Szent Sírig, kedves testvérek, elég ide előre jönni, hogy részesei legyünk ennek a nagyszerű dolognak, a Krisztussal való találkozásnak, és hogy ez formálja, alakítsa az életünket, hogy ez legyen a meghatározó dimenzió, és amikor elindulunk majd innen ezen a templom kapun keresztül, akkor ezt vigyük magunkkal ebbe a világba. És ezzel fertőzzünk, és ne a mindenféle véleményekkel, amiket mindenhonnan összeszedtünk, meg amit öntenek ránk, meg amivel mossák az agyunkat, meg a szívünket, meg mindent, hanem azzal a tisztasággal, ahogyan a Krisztus vére most meg bennünket, és abban a közösségben, amiben együtt lehetünk vele. És így maradjunk, és így készüljünk most erre a találkozásra vele az úrvacsora szentségében. Imádkozzunk! Drága Úr Jézus, nagy titok ez, próbálunk róla beszélni, meg megfogalmazni, de végső soron nem erre van szükség, hanem hogy átéljük, hogy mindez, ami régi volt, azt elveszed, és az elmúlt, és azzal már nem kell foglalkoznunk, és nem kell fölemlegetnünk, mert te valami sokkal nagyszerűbbet készítesz számunkra, és hogy ennek már itt lehet az előíze az életünkben, hogy így éljük az életünket, előre felé tekintve, a te örök országod fényébe állva, hogy ez ragyogjon a mi arcunkra, ahogy föltekintünk, oda tekintünk, és ez sugározzon vissza a mi arcunkra azokra, akik körülöttünk élnek, hogy így legyünk a te követeid, te képviselőid ebben a világban, a békesség evangéliuma hirdetői, az új teremtés részesei. Amen.